Szervusztok, én is üdvözöllek benneteket, és üdvözlöm mindazokat is, akik csatlakoztak hozzánk, mint vendégeink az Isten tiszteleten. Jó volt látni ezeket a bejátszásokat, és van egy-egy kis hírem számunkra, mielőtt az üzenettel kezdenénk. Hát az első, amit már valószínűleg többen tudtok, a Barta Luca, Vikinek és Andrisnak a kislánya megszületett, úgyhogy tegyük ki a képet, megvan már, kint van a kép, nézzétek meg a kis pofikáját, arcocskáját, hála Istennek mind ő, mind az édesanyja egészségesek, úgyhogy a gyülekezetünk gyarapszik, tartsuk őket imában, és csak jó lesz majd látni őket. A másik, amit szerettem volna megosztani veletek, hogy szerdánként a Facebook Live-on, ahogy tanítottam a zsidó ünnepekről, biztosan sokan tudjátok, jó néhányan kíséritek is. Az elmúlt hetekben így nagyon részletesen belementünk az utolsó időkkel kapcsolatos tanításokba. Azaz, hogyha érdekel, milyen lesz az ezeréves királyság, ezen a héten erről volt szó, 2 órán keresztül részleteiben tanítottunk erről, aztán azelőtt 2 héttel a nagy nyomorúságról, és főleg Izrael szerepe a nagy nyomorúságban, akkor csak terelgetlek arra fele benneteket, hogy a szerdai Facebook Live-ot nézzétek meg, hallgassátok meg, jegyzeteljétek, nézzétek meg a Bibliátokban. Azt gondolom, hogy nagyon hiánypótló, ilyen bibliaiskolás tanítás ez számunkra, és nagyon építő a hívő számára ezekkel a dolgokkal tisztában lenni. Aztán a harmadik, amit szerettem volna még megosztani, az az, hogy hát az újra nyitásunk kezdődik, legalábbis terve van véve. Egy ilyen fokozatos újranyitás a gyülekezeti életünknek. Hát azt nem mondanám, hogy a gyülekezetünknek, mert az mindig is nyitva van, a gyülekezetünk. Mi vagyunk a gyülekezet, de a gyülekezeti életünk újból indul, méghozzá az első fecskék azok most szerdán lesznek, vagy az első fecske. Most szerdán, jövő szerdán, a következő pár szerdán megnyitjuk a gyülekezeti udvarunkat, a gyülekezeti épületünk udvarát, és hát jöjjünk össze, hozd magaddal a pokrócot, és családonként, vagy háztartásonként egy pokrócra leülünk, és körbeülünk, és ott leszünk, és nagyszerű alkalom lesz bizonyságokra, közösségre, elővesszük a gitárt, gitározni is fogok, énekelni is fogok, viccelek, és egy nagyszerű közösségünk lesz, úgyhogy ez már most szerdán 5:30-tól, úgyhogy nagy-nagy szeretettel várunk, hogyha szívesen jössz, ha szeretnél jönni, hogyha nem, akkor teljes mértékben megértjük, ez egy fokozatos nyitás lesz, ahol eljön mindennek az ideje. Úgyhogy ez lesz most szerdán, és jövő szerdán is úgy szintén, és 2 hét múlva, vasárnap, május 31-én, pedig már Isten tiszteletet tervezünk vasárnap, és még mindegyik részleten nincsen kidolgozva ennek, de úgy tudtok alapvetően gondolkodni, hogy mindenképpen az első időszakban, lehet, hogy az első hónapokban szeretnénk mindenképpen minden vasárnap 2 istentiszteletet, vasárnap délelőtt 10-től, és aztán vasárnap délután 4-től, azért, hogy ne ugye mindig legyünk bent a teremben, mert hát elég szűkösen lennénk amúgy már a teremben, és természetesen a 1,5 méteres távolságtartással és minden más elővigyázatossággal, és ebben is azt mondanám, hogy ha szívesen jössz 2 hét múlva, akkor gyere. Hogyha úgy gondolod, hogy még otthon maradnál, maradj otthon, ugyanúgy ez is közvetítve lesz, mint ez az Isten tisztelet. Mindennek el fog jönni az ideje, szép lassan visszatérünk a normális vagy az új normális kerékvágásba, és addig is tartsuk egymást imádságba, bátorítsuk egymást, épüljünk a házi csoportokban és a különböző módokon, és szerdán már jó néhányan együtt leszünk, és aztán két hét múlva vasárnap is, és így lépdelünk előre. Oké, úgyhogy ezt a három dolgot szerettem volna megosztani veletek. És a mai üzenetben szeretnék, hát azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy a kert, a sajt és a folyó. A kert, a sajt és a folyó. És szeretném azt, úgyhogy ha valakivel együtt nézed ezt az istentiszteletet, akkor mondd a másiknak, hogy te ma a kertről, ma a sajtról és a folyóról lesz szó. Oké, mondd bátran a melletted lévőnek a kertről, a sajtról és a folyóról. Miről? Hát a kertről, a sajtról és a folyóról. És úgy szintén az üzenet során, hogyha találkozol a kerttel, akkor nyugodtan kiálts be. Ó, ez a kert! Ó, ez a kert! Ez a kert! Hogyha találkozol a sajttal valahol az üzenet közben, akkor kiálts be. Ó, ez a sajt! Megtaláltam, rátaláltam! És aztán, hogyha a folyóval, akkor úgy szintén. A kert, a sajt és a folyó. Oké? Okay? És kezdjük a kerttel, és csak hagyj kezdjem egy történettel. Egy építőipari munkás leül ebédelni az ebédszünetébe, és veszi ki az ebédjét a zsákjából, és bontja ki a szendvicset, és látja, és azt mondja, hogy ó, szalámi szendvics! Ó, már megint szalámi szendvics! Mindig szalámi szendvics! Már elegem van a szalámi szendvicsből! Utálom már a szalámi szendvicset. A negyedik napja ez már a szalámi szendvics. És a kollégája próbálja nyugtatni, nyugi, nyugi, nyugi. Hát egyszerűen a megoldás, hazamész, és ma este azt mondod a feleségednek, hogy drágám, a holnapi napra kérlek, ne szalámi szendvicset rakjál, hanem valami más tegyél a szendvicsbe. A munkás azt mondja, hogy hagyd ki a feleségemet ebből, én készítem magamnak a szendvicseket. És tudod, ilyen az élet gyakran, és ez szól így a hozzáállásról, arról, hogy sokszor így az életre ránézhetünk, és lehet egy rossz hozzáállásunk, és panaszkodhatunk arról, ami van az életben, panaszkodhatunk a családunkról, a házastársunkról, a munkahelyünkről, a különböző dolgokról, de mi pakoltuk azokat a szendvicseket? Mi készítettük azokat a szendvicseket? Tetszik nekem Jeremiás 29.11, és tudom, hogy sokótok szeretik ezt a verset, szeretitek ezt a verset. Nézzük meg egy kicsit együtt. Azt mondja Jeremiás 29.11-ben az Úr, hogy mert ismerem az én gondolataimat felőletek, melyeket rólatok gondolok, így szól az Úr. Békességre és nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek. Úgyhogy a kertről beszélünk. Isten azt mondja, hogy én tudom az én gondolataimat felőletek. Az én gondolataim felőletek azok, békességnek a gondolatai, azok nem háborúságnak a gondolatai. Az én gondolataim felőletek, hogy jövőtök és reménységetek legyen a jövőben. Egy nagyszerű jövőt tartogatok számotokra személyesen, a gyülekezet számára, a családod számára, csak egy nagyszerű jövő, nagyszerű gondolataim és terveim vannak. Nagyszerű akaratom van minden egyes gyermekem számára. Ezt mondja az Atya. És lehet, hogy felmerül benned a kérdés. Tudom, hogy sokunkba felmerül, hogyha Istennek ilyen nagyszerű terve van, és nagyszerű akarata van számunkra, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen bármit is csinálok, ez a terve, vagy ez az akarata, ez be fog teljesülni az életemre nézve, vagy be fog teljesülni a gyülekezetünkre nézve? És a válasz az, hogy nem. Mikor tanulmányozzuk az írásokat, és megnézzük Isten akaratát, akkor háromféle akaratát látjuk Istennek. És az egyik az az akarata, ami az ő terve és az ő végzése a világtörténelemre nézve, és amerre halad a történelem, és még sok mindenre más nézve, ami változhatatlan. Aztán látjuk, Istennek van egy tökéletes akarata az életünkre, és aztán látjuk, hogy Istennek pedig van egy megengedő akarata az életünkre. Azaz, hogy ebben együttműködésünket kéri, hogy vagy az ő tökéletes, kijelentett akaratába járunk, vagy pedig az ő megengedett akaratába, ami nem a legjobb számunkra, de mi választottuk. Mi készítettük azt a szendvicset. 5 Mózes 30.19 azt mondja, és ismétek sokan ezt a verset, azt mondja az Úr, hogy elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Tudod, hogy itt az életben Isten elénk ad választási lehetőséget, az életet, a halált, az áldást, az átkot. És bátorít bennünket, hogy az életünk során a döntéseinknek, a döntéseinknek következményei vannak. És hozzunk olyan döntéseket, amelyekben hallgatunk rá, amelyekben az ő útján járunk, amelyekben neki engedelmeskedünk, válasszuk az életet, válasszuk az áldást, válasszuk az életet, és hogy élhessünk mi és az utódaink. És nekem ez annyira tetszik, hogy a döntéseket, amelyeket ma hozol, a döntéseket, amelyeket ma hozok, azok nem csak az én életemre lesznek hatással, hanem az utódaim életére is hatással lesznek. Tudod, azok a dolgok, amik lehet, hogy olyan jelentéktelennek tűnnek, fel sem mérjük a jelentőség teljességét, de már most döntünk. Élet és halál, áldás és átok az életünkre és az utódainkra. És Istennek van egy tökéletes akarata, neki jó terve van a számunkra. És a Bibliában többször látjuk azt, hogy különbség van a tökéletes akarata és a megengedő akarata közt. Gondoljatok a pusztai vándorlás 40 évére, hogy ez Isten tökéletes akarata volt Izrael számára, a népe számára. Nem azt mondta az Úr, hogy én nekem jó tervem van számotokra. Én beviszlek titeket a mézzel és tejjel folyó földre. Én nektek adom az ígéret földjét. De Izrael megmakacsolta magát, nem hitt, nem bízott, nem engedelmeskedett, megkeményítette a szívét. És ezért Isten megengedő akaratában élt. 40 éven keresztül elhullottak a pusztában. Pedig Istennek egy jó terve volt. Kert. Tudod, ez a kert, hogy hogyan gondozom a kertemet, hogy hogyan ápolom a kertemet, hogy mit teszek az életemben, milyen döntéseket hozok, miket ültetek el, miket gyomlálok ki, miket öntözök és locsolgatok, milyen gondolatokat bátorítok, milyen gondolatokat ölelek fel a gondolatomba, milyen szavakat szólok, amelyek elszórják a magokat saját magamnak és másoknak. A kert, az én kertem, a te kerted, a gyülekezetben a mi kertünk. Hogyan viselünk gondot arra a kertre, amit Isten ránk bízott, a kert. Nagyon tetszik nekem még 1 Péter 3. Csak gyertek velem, nézzük meg ezt a pár verset itt 1 Péter 3-ban. Ugyanerről szól a 8. verstől a 11. versig. 1 Péter 3. Azt mondja, hogy 8. vers. Végezetül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, irgalmasok, alázatos szívűek. Itt a gyülekezeti életről szól. Arról, hogy a gyülekezeti életben keressük a harmóniát, keressük az egyetértést, az együttérzést, keressük az irgalmasságot, a könyörületességet, keressük azt, hogy a gyülekezeti életben alázatosak legyünk egymás felé, testvérszeretőek legyünk. Múlt héten, hogy itt volt az Isten tiszteletünk Jonatánékkal, csak ez volt a vágyunk a múlt hét vasárnapra. De nem csak a múlt hét vasárnapra, hanem az előtti hónapok során, ahogy beszélgettünk, hogy keressük azt a harmóniát, keressük azt a testvéri szeretetet, keressük azt a békességet. Mert hisszük, hogy Isten elénk teszi az áldást és az átkot. Tudjuk, hogy Isten nekünk adja, elénk teszi az életet és a halált, és mi válaszunk, hogy a kertünkben mi fog teremni. Ez a mi felelősségünk. És olyan sok mindenkitől kaptam visszajelzést, mind a gyülekezetünkből, mind más gyülekezetekből, más városokból jeleztek vissza, vagy írtak, hogy mennyire megáldotta őket. Hogy többen azt mondták, hogy ilyen gyönyörű elválást még soha nem is láttak, ilyen dicsőségeset. És nem volt könnyű, de keressük a harmóniát. Mert ezt mondja Isten, ezt teszi elénk. Mit teszünk a kertünkbe? Nézd meg, és tovább így folytatja. 9. vers. Ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Ez az, amit Roxy mondott, hogy meg vagyunk áldva, mi áldást örököltünk. Mi áldottak vagyunk. És most milyenek lesznek a szavaink? A kertünket milyen szavakkal szórjuk tele, milyen magokkal? Így van például egy könyve, azt mondja, hogy a férfiúnak az ő szavaival fog beteljesedni az élete. Azt fogja enni, ahogy szól. Azt esszük, amit szólunk. Mi készítjük a szendvicsünket. Ó, már 4. napja szalámi szendvics. Ki nem állhatom a szalámi szendvicset? De te készítetted magadnak. Így van? Te készítetted magadnak. És van egy jó hírem. Mivel áldott vagy, áldást örököltünk, nem kell többé, hogy szalámi szendvicset készítsünk. Nem kell, főleg, hogyha nem ízlik, főleg, hogyha nem szeretjük. Azt mondja, hogy hogyan szólunk, hogy áldást mondjunk, mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok, hogy áldást örököljetek. Figyeld a 10. verset. Mert aki szereti az életet, és szeretne jó napokat látni. Hát miről szól? A jövőről. Tudod, szereted az életet? Tudod, szeretnél egy nagyszerű jövőt? Szeretnél nagyszerű napokat látni a te életedben, a gyülekezetünkben, a családodban, a saját lelkedben? Szeretnél jó napokat látni? Azt mondja, tartóztassa meg a nyelvét a gonosztól, és ajka ne szóljon álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse a békességet, és kövesse. Mit mond itt? Hogy az fogja meghatározni, hogy mit szólok, hogy mit teszek, hogy mit követek. A békességet, a harmóniát, az áldást, mert áldott vagyok. És még ha rosszul bánnak is velünk, ezt mondja, ha szidalmaznak, vagy bántalmaznak, akkor is áldásszoljunk, mert áldottak vagyunk. A kert. Még egy vers a kertről. Példabeszélek 4.23. Példabeszélek 4.23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert abból indul ki minden élet. Mit mond? Hogy lehet, hogy sok féltett dolgunk van. Vigyázunk a pénztárcánkra, vigyázunk a telefonunkra, vigyázunk az autónkra, vigyázunk a házunkra, vigyázunk a munkahelyünkre, vigyázunk az értékeinkre. És azt mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, a személyes kertedet, mert abból indul ki minden élet. Tudod, mi nő a kertünkben? Mik azok a gondolatok? Mert abból indul ki minden élet. A folyó, így van? A folyó, kiálts, folyó. Így van, folyó. Az a folyó, így van. Itt már kiáltják. A folyó, ami ott van, ez ebből jön ki. Tudod, a kertünkből jön ki a folyó. Amilyen a kertünk, olyan a folyó, ami kijön. És mik azok a gondolatok, amiket táplálok magamban? Hogyan szólok magamhoz? Tudod, mik azok a szavak? Mit ápolok? Filippi 4 így folytatja 8. versben. Azt mondja, hogy továbbá testvéreim, csak hallgass, mit mond Pál apostol, továbbá testvéreim, azokról gondolkozzatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetreméltók, amik jóhírűek, ha van valami erényes, ha van valami dicséretes, azokról gondolkodjatok. 8 dolog, tudod, amit a mi kertünkben forgatunk. És azt mondja, hogy eléd tettem az áldást és az átkot, eléd tettem az életet és a halált. Tudod, amik igazak, amik tiszteletre méltók, amik igazságosak, amik tiszták, amik jó hírűek, amik erényesek, amik dicséretre méltók, amik szeretetre méltók. Tudod, a kertemben hagy, legyen ez, legyen hálaadás, köszönet, örvendezés, hagy adjak sokszor hálát és nagyra becsülés, tisztelet. Hagy mondjam azt sokszor az életem, hogy kiváltságos vagyok. Annyi barátom van, annyian szeretnek. Kiváltságos vagyok. Isten gyermeke vagyok. Én leszek az, aki a földet örökölni fogom. 37. Zsoltárban. Isten az én atyám. Istennek jó terve van számomra. Függetlenül attól, hogy most mit látok. Isten jót akar velem. Jót tervezett velem. Áldásokat adott. És én most választom, hogy e szerint gondolkodok. És hálás gondolatok, békességnek a gondolatai, a szellemnek a gondolatai. Vagy választhatom a rossz hozzáállást, vagy panaszkodást, a szalámi szendvics, a negativitást, vagy az, hogy elégedetlen vagyok mindennel, a munkahelyemmel, a házastársammal. Elégedett vagyok a gyerekeimmel, elégedett vagyok a pénzügyeimmel, elégedetlen vagyok szinte mindennel, bárhova megyek, csak nem tetszik nekem, mert nincs meg az, amit szeretnék, még szeretném ezt is, meg szeretném azt is, meg szeretném amazt is, mindent szeretnék. Az elégedetlenségnek a szelleme. Mi az, amit így a kertünkben táplálunk, gondozunk? Hallottam egy történetet, jól olvastam ezt a történetet egy nagyapáról. Ez a nagyapa a délutáni pihenőjére ledőlt, a nappaliban a kanapéra. És miközben szunyókált, az unokái megtréfálták őt. És oda mentek hozzá, és ilyen büdös pálpusztai sajtot kentek a bajuszára. A bajuszának a végét bekenték ezzel a büdös pálpusztai sajttal. És mikor a nagyapa keldegélt, délután ébredezett, beleszagolt a levegőbe, és fú, de büdös van. Fú, de büdös van. Fú, de büdös van ebben a szobában, ebben a nappaliban. Fú, de büdös van. Kiállhatatlan büdös. Kiment a konyhába, a nagymama, a felesége éppen süteményt sütött az unokáknak, és belépett a konyhába, és szaglászott. Fú, itt is büdös van. A konyhában is büdös van. Fú, irtózatos büdös van. Fogta, kiment a házból, kiment az udvarra, beleszagolt a levegőbe. Fú, itt kint is büdös van. Büdös van mindenhol. Büdös az egész világ. Büdös az egész világ. És mondhatnánk azt a nagyapának, hogy nagyapa, gyere ide, tudod, nézd bele a tükörbe. Tudod, a sajtott a bajszodon. Tudod, azért érzel minden büdösnek, hogy ott van a sajt a bajszodon. És lehet, hogy ismerjük ezt. Azt gondolom, mindannyian ismerjük ezt, amikor ott van a büdös pálpusztai sajt. A bajszunkon, emlékszem, a vezetőkkel, az előjárókkal egyszer elmentünk egy elvonulásra, és talán Örhelyi Zsolti vett egy pálpusztai sajtot, és Szepi vezetett, vagy már nem emlékszem, hogy hogy volt, de ott ült mögötte, és elővette a pálpusztai sajtot, és ott valahol ott a körülött, hogy tartogatta, és szaglásza, hogy lehessen szagot. Fú, de büdös van. Büdös van. Igen, ismerjük ezt. Emlékszem rá, mikor elkezdtem emberekkel jobban foglalkozni így a gyülekezetben, ahogy így elkezdtem az elhívásomban járni, amit így Isten a szívemre tett, és megtapasztaltam azt, ahol elkezdtem azt látni, hogy hát igen, ennek az embernek az életében ott van egy hiányosság. A másik ember életében ott van egy másik hiányosság. A harmadik embernek az életében, tudod, ott van egy probléma, egy baj. A negyediknek ott van valami, ami nincsen rendezve. Az ötödiknek. És egy idő múlva azon kaptam magam, hogy úgy látok mindenkit a problémája, a hiányossága szerint, és büdös volt az egész gyülekezet. Csak büdös volt az egész gyülekezet. Nem tudtam hova nézni, ahol azt gondoltam, ahol azt láttam volna, hogy dolgok rendben vannak. Fú, de büdös itt minden. Fú, de büdös itt minden. Csak én vagyok, arra gondoltam, csak én vagyok az egyetlen normális itt. Csak én vagyok az egyetlen normális. És mondhatta volna valaki, hogy Csaba, gyere ide, gyere ide. Nézd bele a tükörbe egy kicsit. Ott van sajt a bajszodon. Nem ezekkel az emberekkel van probléma, hanem sajt van a bajszodon, és ezért érzed azt a büdöset, mert büdös sajt van ott. Sajt. Egy másik történetre gondolok. Királyok könyvében, 2 Királyok 4-ben, amikor a proféta fiak kimentek a mezőre, hogy ételt gyűjtsenek, és összeszedtek különböző dolgokat a mezőn, vad tököt is, és beleaprították a fazékba, és megfőzték. És aztán, mikor tálalták az ételt, akkor felkiáltottak. Halál van a fazékban! Ó, Isten embere, mondták Elizeusnak, halál van a fazékban! Igen. Halál van a fazékban, mert mindent beletettél, amit találtál. Halál van a fazékban, mert minden gondolat, ami jött, melengetni kezdted. Halál van a fazékba, mert mindent megnéztél, ami a szemed elé került. Halál van a fazékba, mert minden szót kimondtál, ami a szívedben felszínre jött. Halál van a fazékba, mert minden szó, amit mondtak neked, meghallgattál válogatás nélkül. Halál van a fazékba, mert nem volt bölcsesség az életedben, mert eléd lett helyezve az élet és a halál, az áldás és az átok, és Isten azt mondta, hogy válasz, de nem voltál tudatában a választásod fontosságának. És halál van a fazékban. Olyan könnyen lehetünk így az életünkben. Olyan könnyen ott lehet a halál az életünkben, vagy a bajszunkon a sajt. Mit csináljunk ilyenkor? Mit csináljunk ilyenkor? És az alázat az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része így a keresztény életünknek. Hogy így belenézzünk a tükörbe, és belenézzünk, és elismerjük azt, hogy tévedtünk. Elismerjük azt, hogy rosszul döntöttünk. Elismerjük azt, hogy meg lettünk vezetve. És tudod, a csodálatos dolog az, hogy függetlenül attól, hogy most halál van-e fazékban, függetlenül attól lehet élet a fazékban. És erről szól a Biblia. Erről szól Isten akarata. Elizeus azt mondta, hogy hozzatok lisztet és tegyétek bele. Tudod, van gyógyír, van gyógymód. Mehet máshogy az életünk. Áldottak vagyunk. Ezért gondolkodhatunk máshogy, szólhatunk máshogy, mert Istennek a gyermekei vagyunk. Hogy fejezem be ezzel, hogy tudtad azt, hogy nem úgy látunk embereket, amilyenek, hanem figyelj erre, úgy látunk embereket, amilyenek mi vagyunk. Tehát, hogy mikor látunk valakit, nem azt szerint látjuk, amilyen, hanem nagyon sokszor embereket, helyzeteket, szituációkat az életünkben azt szerint látunk, amilyenek mi vagyunk. A múltbeli sérüléseink, a múltbeli sebeink, vagy negatív tapasztalataink, ezek mind beszínezik a látásunkat, és úgy látunk helyzeteket, szituációkat, körülményeket és embereket az életünkben, amilyenek mi vagyunk. Olvastam egy emberről, aki nem találta a legjobb fűrészét. Hiába kereste a sufniba, nem találta, és ettől kezdve gyanakvóan méregette a szomszédnak a fiát, aki folyton famunkával szöszmötölt. Minden megnyilvánulását gyanúsnak találta. Gyanúsnak találta a szomszéd fiának a járását, gyanúsnak találta a beszédét, gyanúsnak találta az artikulációját, a taglejtését, a hanghordozását, a jövését, a menését. Nagyon gyanúsnak látott mindent a szomszéd fiúval kapcsolatosan. Egyszer a legjobb fűrészét megtalálta, a saját munkapadja alá beesett. És mikor megtalálta, onnantól kezdve már semmi gyanúsat nem észlelt a szomszéd fiú viselkedésében. Nem azt szerint látunk embereket, helyzeteket, szituációkat, amilyen, hanem azt szerint sokszor, amilyenek vagyunk. Emlékezzetek a 12 kémre, akit Mózes beküldött az ígéret földjére. Miként látták az ígéret földjét, az szerint amilyen, vagy amilyenek ők voltak. Visszajöttek, és mit mondtak? Óriások vannak! Bevehetetlen városok! Hatalmas fallal körbevett városok. Óriások, akiket nem tudunk legyőzni. Mi pedig szöcskék voltunk a szemükben. Szöcskék. Mivel nem a valóság szerint látták, hanem aszerint, ahogy saját magukról gondolkodtak a szívükben. Úgyhogy hagyj fejezem be ezzel, hogy Isten olyan sok jót tartogat számodra, számomra, számunkra. Isten bőségesen megáldott bennünket, és nekünk adta az áldást, amit választhatunk, az életet, amit választhatunk, és foglalkozhatunk ezzel a gondolatainkban, foglalkozhatunk ezzel a kertünkben, foglalkozhatunk ezzel a szívünkben. És amikor úgy érezzük, hogy az élet büdös, és amikor úgy érezzük, hogy a dolgok nem jók, és a kapcsolataink nem működnek, és dolgok nem működnek az életbe, akkor ahelyett, hogy még tovább mennénk további köröket, és megkeserednénk, és negatívvá válnánk, csak nézzünk bátran a tükörbe. Isten olyan kegyelmes hozzánk, nincsen károsztatás a számunkra. És csak fogjuk és töröljük le azt a kis pápusztai sajtot a bajszunkról. És menjünk tovább abba az áldásba, amit ő adott nekünk. Amit ő tartogat számunkra az ő jó tervében. És aztán azt fogjuk észrevenni, hogy ez a folyó ki fog áradni belőlünk. És ez nem a halál folyója, hanem az élet folyója. Tudod, gondolkodj így az életedről. Ez az elhívásod, hogy ahogy jársz és kelsz az életedben, van egy elhívásod, hogy az élet folyója áradjon belőled. Van egy elhívásunk gyülekezetként, hogy itt, ahogy belvárosban vagyunk, az élet folyója áradjon belünk a következő hónapokban, következő években és a következő évtizedekben. Ezékiel 47-ben leír egy folyót, ami a templomból árad, és azt mondja, hogy ez a folyó kelet felé megy, és ez átmegy a pusztaságon, és belemegy a tengerbe, és életté teszi, életet hoz a tengerbe. És ez a holt tengerről beszél. A holt tenger, ahol semmilyen élet nincs. A holt tenger, ahol nem úszkálnak halak. Azt mondja Ezékiel 47, hogy ez a folyó bele fog menni, és nagy bőségben lesznek a halak. Azt mondja, meggyógyul a víz. És szó szerint ez az utolsó időkről szól, az ezer éves királyságról szól, de alkalmazásban ez Isten országa most itt a földön. Ahogy áldottak vagyunk, és áldottan akarunk gondolkodni is az életünkről. Áldott gondolatokat akarunk melengetni a szíveinkben. Az áldás szavait akarjuk, olyan szavakat csak, amelyek építenek. Olyan szavakat csak, amelyek hozzáadnak a másikhoz. El akarunk fordulni azoktól a szavaktól, amelyek megrabolnak másokat. És a békességet és a harmóniát akarjuk követni, és jó napokat fogunk látni. Istennek ámulatos elhívása van, és Istennek van egy tökéletes akarata. És én a személyes életemre nézve csak vágyok arra, hogy az ő tökéletes akaratában járhassak. Én nem vagyok tökéletes, a járásom nem tökéletes. De szeretnék mégis az ő tökéletes akaratában járni. Nem pedig csak az ő megengedő akaratában. Gyülekezetként járjunk az ő tökéletes akaratába. Emeljük fel a szemeinket, és valljuk meg az ő áldásait, valljuk meg az ő ígéreteit. Építsük fel egymást, és ápoljuk a kertünket. És hogyha a bajszunkon egy kis pápusztai sajt van, akkor legyünk elég alázatosak ahhoz, hogy letöröljük. És aztán hagy áradjon az a folyó, amely életet visz a halál helyére. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, hajtsátok meg a szíveteket. Mennyei atyánk, nagyon-nagyon szépen köszönjük a te csodálatos igédet, ami olyan fantasztikusan elénk helyezi a te szívedet és az elhívásodat az életünkre. Köszönjük azt, hogy te semmit nem tartottál vissza, hanem mindent odaadtál értünk. Köszönjük, hogy te egy új teremtéssé tettél bennünket, a gyülekezetet királyi papokká tetted, hogy a te néped vagyunk. És köszönjük azt, hogy felhatalmaztál bennünket döntési jogkörrel. És csak szeretnénk jól dönteni. Szeretnénk te szerinted dönteni. Szeretnénk a szavainkat megválogatni. És köszönjük. Köszönjük, hogy akkora biztonságban lehetünk. Olyan nagy biztonságban lehetünk a jövőnkre nézve. Olyan biztonságban lehetünk itt, hogy tovább megyünk az újranyításban, tovább megyünk a következő hónapokba, hogy neked van egy tökéletes terved. És hogy nekünk csak egyszerűeknek kell lennünk, egyszerű gyermekeknek, akik azt mondják neked, hogy igen. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük, hogy most belenézhettünk az igédbe, és hogy te szóltál a szívünkhöz. És nagyon hálásak vagyunk ezért az új életért, amit kaptunk tőled. Jézus fiad nevében, atyánk, köszönjük neked, és szeretünk téged. Amen.